Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskünk tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabbi melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Ez mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Amit Jeff és Mark megtett érte Donald, azt mi is megtesszük.
Three, two, one.
This is Jeb Donald's Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Gyula vagyok, és mostantól én felügyelem a 110% Donald programot.
Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
Időszámításunk előtt 49-ben Caius Julius Caesar csapataival átlépte a Rubikon folyót. Na, ezzel a Caesar nevű illetővel még lesz dolgotok egy csomó. Komolyan, időről időre elő fog jönni az életetekben kezdetben akkor, mikor meg kell tanulni a római császárokat. Aztán jön a kocka dolog, mert az is lesz, aztán meg az, hogy ez a római császár úr udvarolt egy külföldi nőcskinek, aki meg történetesen egy tök más ország, Egyiptom, fáraója volt, és ez egy nagy-nagy szerelmi történet, aztán volt még egy krimi is. Esünk túl a kötelezőkön, aztán ugorjunk vissza erre a tök más ország női hölgy fáraójára. Átlépni a Rubikon számos nyelvben ez a kifejezés fontos és visszafordíthatatlan döntést jelent. Szóval, átlépni a Rubikont az olyan, mint amikor visszafordíthatatlan kimaradtok az udvaron a bunkerban, vagy a mászókán, és visszafordíthatatlanul elkéstek az óráról. Ez ugye meg megmásíthatatlanul letolást jelent, tehát utólag megállapíthatjuk, hogy ott kellett volna maradni a Rubikon partján, és nem kellett volna átlépni.
Most már ne húzza, mondja!
Na, kétségtelen tény, hogyha az ember gyerek, ami remek dolog. Akkor azt az érdekes dolgot fedezheti föl, hogy ha egy folyó egyik partján áll, akkor a folyó jobbról balra folyik. Ha meg átmegy a másik partra, és nézi, akkor meg balról jobbra folyik, pedig ugyanaz a folyó. Ez azért megnyugtató, mert ez szerint a folyóban nyugodtan bele lehet pisilni fürdés közben, szemben a Balatonnal, amiben szintén mindenki belepisil, de neki kell elmenni onnan, mert a pizsi az nem hozó. Tudom, hogy mindenki letagadja, de azért egyezünk meg abban, hogy a Balatonparton mindig lehet szabad és tiszta vécét találni.
Hát ettől most tisztára becsokiztam.
Na, becsokiról nem volt szó. Pisi, mindegy, nagy figyelj. Ez a Caesaros folyós eset eredetileg egyáltalán nem a visszafordíthatatlanságról szólt, mert a Rubikon nevű folyó Olaszországban, Itáliában, a Római Köztársaságban, szóval régebbi nevei, egy határ volt. Ez egyszerűen egy határfolyó volt. Két különböző országnak nevezhető terület között, tehát oké, hogy átlépte, de idejében vissza is lépett volna, akkor nem kellett volna azt mondani, hogy a kocka el van vetve, mert ezt mondta a Cézár. Ugyanis a kocka el van vetve, akkor ugye annyit kell lépni, ahányat mutat. Ez a szerencsétlen Cézár, meg addig dobta egymás után a hatosokat, ami egészen el kellett gyalogolnia az ókori Egyiptomig.
Hát, valami nagyobbra számítottam.
A Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Zsebrádió!
Ha már úgyis ilyen tényfeltáró hangulatban vagyunk, akkor nézzük meg, hogy is volt ezzel a Tour de France nevű bicikli versennyel. Na, mert az nem úgy volt, kedves zsebközönségem, hogy tegnap még semmi, ma meg már van egy világhíres bicikli versenyem. Nem, nem. Az úgy volt, hogy néhány közepesen okos felnőtt összeveszett. Egy közös volt bennük azon kívül, hogy gyerekesen viselkedtek, hogy szerették a biciklizést. Ami azért volt nagy szám, mert mindez 1903-ban történt, amikor a biciklik inkább csak olyan kétkerekű izék voltak, és nem ténylegesen bicikli. Ezért az egyik összevesző szervezett egy nagyobb és hosszabb bicikli verseny, mint a másik összevesző, gondolom elsősorban azért, hogy bosszantsa. Az első versenyt egy kémény seprő nyerte meg, és elvben a másodikat is, de aztán kizárták, mert többen látták, hogy egy nagyobb szakaszt vonaton tett meg a bicikliével együtt. Persze ez még akkoriban, jó 100 éve, aféle amatőr verseny volt, de nem feltétlenül a versenyzők voltak amatőrök, hanem a szervezők, úgyhogy a vonaton utazás volt a legkisebb baj. Az már sokkal zavaróbb lehetett, hogy a szurkolók, ha megláttak egy nekik nem tetsző versenyzőt, azt megdobálták, és ha utolérték, akkor még meg is verték. Ami talán a kisebbik rossz volt, mert verés után még lehetett biciklizni. De ha mondjuk társadalmilag elfogadható módon sikerült megmérgezni az ellenfelet, az már sokkal jobban rontotta a részidőt, mert így az ellenfél a verseny jó részét az útmenti árokba guggolva töltötte. De a verseny ettől függetlenül jó hangulatban telt, főleg, mert a versenyzők úgy minden második, harmadik útmenti kocsmánál vagy fogadónál megálltak, hogy felfrissítsék magukat egy korsó sörrel vagy borral. Ezeknél a megállóknál azért nem cigiztek, mert a cigi a csapat szerelőjénél volt, és rágyújtani csak a kerékcserénél volt lehetőség. Hát ez az. Nagyszerűen teltek ezek az 1900-as évek. Kár, hogy belerondítottak azzal az első világháborúval.
Zsebrádió. Szebbé tesszük a világot.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
A történelem könyvek talán felidézik majd azt a kort, amikor az ember márvány mosott kaszucsi farmert, szörnyű zselézett hajat, adiós márkájú cipőt és egyebeket hordott, és az Italo Disco nevű zenei műfaj határozta meg a mindennapjait. Pokoli kor volt, de túléltük. Minden esetre a brit zenetörténet tudósai Nafta bácsi segítségével feldobtak néhány muzsikát, amelyek akár Olaszországban is létrejöhettek volna a szörnyű 80-as évek legelején.
Gyulának sosem volt olyan elkötelezett barátja, aki szerint a fenntartható fejlődéshez az elektromos autók nélkülözhetetlenek, de az akkumulátorgyárak nem. Most, hogy a dolgok ennyire megváltoztak, már senkinek nem lesz ilyen elkötelezett barátja.
I am Gyula, and I approve this message.
Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Szerintem egy kicsit ugorjunk vissza erre a Cézár úrra. Oké, volt ez a folyós dolog, meg azt, ami nem kellett volna, aztán utána volt ez a kockadobós rész, azon is túl vagyunk, és most jön a csajozás. A Cézár szerelmes lett egy Kleopátra nevű női hölgybe, aki Egyiptom fáraója volt, királynője, királya, királynő, mindegy, és úgy ismerkedtek össze, Fégyi, hogy a Cézár lerohanta és elfoglalta Egyiptomot. A katonákkal. Hát tudott udvarolni a pasi, nem? Még szerintem ennél azért van jobb udvarlás, mint az, hogy betörsz a Júlcsiék lakásába a katonáiddal, aztán azt mondod, de szép lány vagy te, Júlcsi. Fölig pirulok, ha megláklak. Ha mindegy, az ilyesmire mindenkinek magától kell rájönni, nem is erről akartam dumálni nektek, hanem arról, hogy ez az Egyiptom nagyon zűrös. Azt mindenki tudja, hogy Egyiptomban piramisok, fáraók és tevék vannak, meg homok. Sok-sok homokjuk van nekik. De akár meddig kerestem, egyáltalán nem találtam meg, hogy hogy hívta Egyiptomot például Kleopátra. Ide a rozsdás bőkőt, hogy nem Egyiptomnak. A tudósaink, már a modernek, akik megtalálták a piramisokat, meg a tevéket, Egyiptomnak hívják, illetve nagyfigyi, ilyen neveket adnak nekik a tudományban, hogy Óbirodalom, meg Középbirodalom. Őszinte leszek, marhaságnak tűnik, hogy valaki, aki egy fáraó, az nagyon menő dolog. Úgy hívja az országát, hogy Óbirodalom. Gondolom svédül ez Óbirodalomson. Csak egyiptomiul meg hieroglifákkal írták. Ja, az egyiptomiak hieroglifákkal írtak, ami úgy néz ki, hogy így rajzolnak, hogy béka, kisásó, kiszék, nőci, béka, kígyó. Kizárt, hogy így le lehet írni azt, hogy Egyiptom. Komolyan mondom, rezgést érzek az erőben, mint Yoda mester. Ez valami átverés lesz. Vagy Kondi Zsebrádió.
Utálod a kömény magot? Utálod azt a zöld ízét? Amíg nincs gyereked, lehetsz gyerek.
Mióta világ a világ, és hatalmasok léteznek, akik uralkodnak mások felett, úgy tűnik egy dologban teljesen egyformák, hogy a legfőbb tennivalójuk az, hogy megtartsák a hatalmukat. Ez nem tudom miért ilyen érdekes dolog, nekem soha nem volt hatalmam, és nem is nagyon hiányzik, de ők tudják, hogy miért. A hatalom megtartása érdekében pedig mindenféle eszközt hajlamosak felhasználni. A zsarolást, a hazugságot, az erőszakot, meg a tiltást. Valamiért azt hiszik, hogy az emberek fejébe is be lehet nyúlni, és erőszakkal azt is lehet befolyásolni, hogy hogyan gondolkodjanak. Ezért aztán időnként kitalálják, mit szabad és mit nem gondolni. Ezért kifejlesztettek egy módszert, amivel ezt próbálják befolyásolni. A neve pedig cenzúra.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Cenzúra. A cenzúra információk felügyelete. Elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben. Csak az államilag gyakorolt, külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információszűrést nevezzük cenzúrának, amely elsősorban a hírlapok és műalkotások megcsonkítását vagy betiltását eredményezheti. Tágabb értelemben azonban az információknak a szélesebb nyilvánosság előli mindenfajta elzárását cenzúrának nevezzük. Vagyis a hatalmon lévők megpróbálják befolyásolni, hogy a közönséghez milyen információ jusson el, és mi ne.
A helyzet komoly, Freddy Fogoly!
Annak idején Európában a királyokon kívül a katolikus egyháznak volt a legnagyobb hatalma. És nagyon vigyáztak rá. Mikor az általunk ismert Bibliát összeállították, igen, ők állították össze, azután az összes olyan történetet, amit kihagytak belőle, megpróbáltak megsemmisíteni, hogy senki ne tegyen fel kérdéseket arról, hogy biztos nem bukik-e meg valahol a sztori. Aztán a zsidók szent könyveit, az arabok szent könyveit is igyekeztek eltüntetni, kevesebb sikerrel. Addig nem nagyon volt nehéz dolguk, amíg el nem indult a Gutenberg féle könyvnyomtatás. Mert csak kézzel írt könyvek voltak, és azokat is főleg a papok tudták elolvasni, de a nyomtatott könyvek megjelenésével sokkal nehezebbé vált a tiltás betartása. A katolikus egyház készített egy listát azokról a szerzőkről és művekről, amiket tilos volt olvasni és terjeszteni. Ezt a listát úgy hívták, hogy Index Librorum Prohibitorum, vagyis tiltott könyvek jegyzéke. Olyan szerzők voltak rajta, akiket ma már mindenki ismer. Például Defoe a Robinson szerzője, Victor Hugo, Emmanuel Kant, Montesquieu, Pascal, Rousseau, Spinoza, stb. Ezek főleg felvilágosult gondolkodók meg írók voltak, akik nem hittek el mindent a világról, amit a papok állítottak. Képzeljétek el, hogy csak 1966-ban, tehát 60 évvel ezelőtt szüntették meg ezt a listát. Már volt akkor sugárhajtási repülő, telefon, tévé, űrrakéta is. És a katolikus egyház még mindig próbált könyveket és gondolatokat betiltatni. Szóval a hatalmasok hadd próbálkozzanak megállítani a szabad gondolatot. Van, aki ma is próbálkozik ilyesmivel. De ne aggódjatok, amíg van zsebi, addig semmi esélyük.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
hagyományos színházi előadás.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
hagyományos színházi előadás.
Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Zsúfolt a ruhatár és nagyon erős kölni szagol.
2.
A nők nagyon boldogok, a férfiak nem annyira.
3.
Van függöny, van díszlet, és mindenki ordít a színpadon, hogy hátul is hallják. Ezért előlülni nem jó.
4.
A szünetben van konyak, meg zsúrkenyere szendvics vékony citromszelettel. Érdekes, hogy azt is megeszik.
5.
Kialakul a vastaps, majd összezavarodik, és újra kialakul.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Kritika?
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Zsebrádió!
Kedves felnőttek, köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió. Nem hiába izzadt ránk a pufi Jacky.
Itt az idő, hogy mutassak néhány olyan eseményt vagy embert, akire érdemes odafigyelni. Nem azt mondtam, hogy mindegyik irtózatosan fontos és nagyszerű, de kell róluk tudni.
Ha elkezdődik a zsebében a házi feladatosztás, én felmondok.
1900. július 2-án indult első útjára az LZ-1-es Zeppelin léghajó. A léghajók szivar alakú röpülő izék, és ha nem tudnánk, hogy mi emberiség csináltuk őket, akkor tuti, hogy UFO-nak néznénk a Zeppelineket. Képzeljétek el, hogy ezek a léghajók 80 éve még elrepültek Berlinből a bolygó túloldalára, Brazíliába is. Sőt, volt menetrend szerinti léghajójárat Európából Amerikába. Ennek az vetett véget, amikor egy Hindenburg nevű léghajó kitkötés közben meggyulladt, és a világ egyik legnagyobb katasztrófájává vált, amit fényképeztek is, filmeztek is, és a rádióban közvetített egy pacák, ami azért fontos, mert a médiumok számára nagyon fontos kérdéssé vált az, hogy mit szabad bemutatni, sőt, szabad-e egyáltalán egy katasztrófát élőben közvetíteni.
It burst into flames. Get it started. It's flashing. It's flashing terrible. Oh my, get out of the way, please.
Sajnos mai napság a YouTube arcok és a televíziók hajlamosak úgy viselkedni, mintha csónakban ülnének az elsüllyedő Titanic mellett, és ahelyett, hogy segítenének, inkább közvetítik, hogy patyognak az emberek a jeges vízbe, és közben ez a bazinagy jéghegyet mutogatják, meg a süllyedő hajót.
Fú, ez nagyon gáz.
Hát gáz bizony. Beszéljünk inkább arról, hogy kevesen tudják, hogy a Zeppelin léghajók nem német találmányok. Ez a Zeppelin gróf egy magyar hölgytől, Schwarz Dávid úr özvegyétől vásárolta meg a léghajók terveit, ugyanis a léghajókat ez a Schwarz Dávid úr tervezte meg, de a halála után a felesége egyszerűen eladta a terveket a Zeppelin úrnak. Boom! Hát szerintem jobb, ha a média ilyesmiről beszél, mert van olyan érdekes, mint amikor egy YouTuber egészben eszi a diót, azzal a különbsége, hogy ez műveltebbé tesz, a másik meg fogatlanná. Július 2-a, Otto napja. A leghíresebb Ottónk, megpróbálom. Franz, Josef, Otto, Robert, Maria, Anton, Karl, Max, Heinrich, Sixtus, Xavier, Felix, Renatus, Ludwig, Gaetane, Pius, Ignatius, von Habsburg, Lothringen, azaz Habsburg Otto, bácsi. Eszét és szerénységét semmi nem bizonyítja jobban, mint hogy ezekből az izgalmas himpilimpi nevekből az Ottót használta. Azt mindenki ki tudja mondani. Ő királynak született, illetve természetesen hercegnek, mert az van a király előtt, de sajnos két világháború megszüntette azokat a királyságokat, aminek a királya lehetett volna. Ha röviden össze kéne foglalnom őt, mint olyan médium, aki jót példát szeretne tanítani, szóval röviden, valószínűleg ő volt a legintelligensebb, legműveltebb és legokosabb ember, akit a nagyszüleitek és a szüleitek korában élt. Tényleg egy nagyon klassz hapsi volt, akinek nagyon elegáns humora is volt, egyszer például az Európai Parlamentben, ez az, amit most hol szeretünk, hol utálunk, tudjátok, piszkálta őt egy francia képviselő, hogy mi a fenét keres itt egy ilyen uralkodó, aki semmi olyat nem tud, amit itt nem tudnak a modern politikusok. Erre az Otto bácsi fölállt, és tartott egy válaszbeszédet, 14 percen keresztül szólt, latinul.
Wow!
Hát ezt a sok okos tojás közül nyilván senki nem értette, de ezzel jó rápirított mindenkire, hogy a műveltség olyan valami, amihez nem elég modernnek, meg nagy szájúnak lenni. Nagy kár, hogy ma nincsenek ilyen művelt politikusaink.
Napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.